Mindig tetszik az, ami Londonban sikert arat. Az urbánus újdonságokat a provinciákban néha kissé túlságosan is egzotikusnak találják. Gondolom, muszáj lesz lemenne megnézni ezt a marhaságot, igaz? Azt hiszem, uram, nagyon megbántaná Mr. Little-t, ha távol maradna. A Twingi községháza kicsi, almaszagú épülete már tele volt. Direkt úgy időzítettem látványos bevonulásomat, hogy csak kevéssel a kezdőrugás előtt érjek oda. Láttam már egy-két hasonló banzájt, és nem akartam megkockáztatni, hogy bepréseljenek valamelyik elülső sorba, ahonnan aztán, ha a körülmények esetleg úgy hozzák, az előadás közepén nem lehetne szép csendben hangulosan távozni. Előnyös stratégiai pontot szálltam meg, nem messze a terem végében lévő ajtótól. A helyemről jó kilátás nyílt a publikumra. Ahogy ilyenkor mindig, a színpadhoz legközelebb eső székeket a fejesek foglalták el, a legmenőbb helyi földbirtokos, idősebb sportember klassz C-klaszin arccal, fehér pofaszakállal és az egész családdal, egy szakasz környékbeli lelkész, meg néhány tucat prominens templomi padbirtokos. Utánuk az alsó középosztály sűrű masszája következett, a terem végébe érve pedig a társadalmi ranglétra aljára ugrottunk. Ezt a részt az őszinte, kemény arcoknak engedték át. Őket nem annyira a dráma, mint inkább a potyázás iránti vágy hozta ide. Az előadás utáni grátis teára fenték a fogukat. Szóval megjelent Twink színe virága. A fejesek elégedetten súdolóztak egymás között. Az alsó közép tagjai egyenesen, merev háttal ültek, mint aki lettek volna keményítve. Az őszinte arcok dióropogtatással és alantak, rusztikus ékekkel ütötték agyon az időt. Miri Burgess egy keringőt játszott a zongorán, Wingham a káplán ott állt mellette, szemmel láthatóan gyógyultan. A hőmérséklet úgy 53 fok fölött lehetett. Valaki vígan a bordáim közé pokszolt. Stiglst pillantottam meg. Hello, mondta. Nem tudtam, hogy te is lejössz. Nem szeretem ezt a pasit, de egy Wooster fel tudja tenni a maszkot, ha muszáj. Még el is mosolyodtam, bizonyos értelemben. Ó, igen, feleltem. Bingo hívott meg. Hallom, valami ambíciózusra készül, mondta a nyavajás Stiglis. Látványos effektek meg ilyenek. Én is úgy tudom. Ez az egész nyilván nagyon fontos neki, hallottál a lányról, ugye? Igen, meg arról is, hogy 7-1-hez lehet nálad bingóra fogadni, mondtam Parányi talán az udvariasnál szigorúbban méregetve az ipsét. Egyetlen arcizma se rezzen. Csak az izgalom kedvéért, az ember igyekszik valahogy elűzni a vidéki élet egyhangúságát, mondta. De nem egészen pontosan hallottad. Odalent a faluban kínálnak hetet az egyhez. Ha kedvet támad egy kis játékhoz, én önöket is tudok ajánlani. Legyen mondjuk egy 10-es 108-hoz. Nagy ég. Ilyen occokat adsz? Valahogy, mondta Stiglitz álmatagon. Van egy olyan furcsa érzésem, hogy ma este itt még valami gigszer lesz. Tudod, milyen létről? Fakezű, született pancser. Egy hang azt súgja nekem, hogy ez a mai előadás csúnyán meg fog bukni, és ha így lesz, akkor bizony a lány nagyon-nagyon megharagszik majd Bingóra. Az öreg fiú helyzete mindig is elég ingatag volt. Ki akarod készíteni? Kérdeztem zordul. Én? Döbbent meg Stiglitz. Miért? Hát mit tehetnék? Fél perc, beszélnem kell valakivel, mondta, aztán elfüstölgött. Kifejezetten aggódva néztem utána. A fickónak a szeme se áll jól. Biztos voltam benne, hogy szokásához híven durva húzásra készül, és figyelmeztetni akartam Bingo, de már nem volt rá idő. Alig, hogy Stiglitz eloldalgott, felment a függöny. Az első színben a pöttöm rendező újszerű koncepciója nem sokban érvényesült, csak mint súgó hallatt a hangját. Az egész úgy indult, mint azok a különös drámák, amiket karácsony körül 12 színdarabocska csöpségek okulására, meg hasonló címeken megjelenő könyvekből áshat elő az ember. A gyerkőcök leadták a tipikus halandzsát, időről időre, mikor valami kis hájfej elfelejtette a szövegét, Bingó mennydörgő hangja tört elő a színfalak mögül. A közönség az ilyen alkalmakkor szokásos kábulatban horkolt. Ekkor jött a szerző első brilliáns betétje. Az a szám volt, amit, hogy is hívják, kisasszony énekel abban a revűben, ha eldúdolnám a dallamot, felismernék, de persze, ha kell, akkor sose jut eszembe. A Palace-ben mindig három ráadással megy, és Twingben is sikert aratott, pedig egy hátborzongató gyerkőc adta elő, aki olyan szeszélyesen ugrándozott ide-oda szoprán és baszbariton között, mint egy alpesi szánkó sziklás hegy oldalon. Még a kemény arcoknak is tetszett. A második referén után a publikum egy emberként követelt ráadást, a kölyök mély levegőt vett, hátra csapta fejét, és olyan hangon, mint a táblán nyikorgó palavesző, megint rágyújtott a dalra. Ebben a pillanatban az összes fény kialudt. Nem is tudom, mikor volt részem utoljára ilyen meglepő élményben. Előtt a lámpák nem pislákoltak, egyszerűen csak egyik pillanatról a másikra kialudtak. A terem teljesen elsötétült. Ettől persze, hogy mondani szokás, megtört a varázs. Mindenki utasításokat harsogott, a kemény arcok dobogtak a lábukkal, és általában igen kellemesen szórakoztak. Az ifjú bingónak természetesen muszáj volt bolondot csinálni magából, hirtelen ránk kiáltott a sötétből. Hölgyeim és uraim, valami gond van a világítással! A kemény arcok jót derültek ezen a kulisszatitkon, úgy hatott rájuk, mint egy csatakiáltás. Végül úgy 5 perc múlva a fény megint kigyulladt, és az előadás folytatódott. Eltartott egy darabig, amíg a közönség visszasüllyedt a kómába, de végül is lecsillapodtak, és minden flottul ment. Később egy meglehetősen fájdalmas jelenet után egy varázsgyűrűről szólt, vagy a tündér átkáról, vagy ha arról sem, akkor valami nagyon-nagyon hasonlóról, leengedték a függönyt. Egy rombusz halarcú kisfiú óvakodott elő, és belekezdett George Tingami méltán sikeres kupléjába a puszit nekiből. Tudják, melyikre gondolok, igaz? Lányok, mindig hallgassatok a mamára. A címe ez az, amikor a srác ráveszi a közönséget, hogy énekeljék vele a refrént. Igen, menő ballada, én magam is gyakorta és nagy elánnal szoktam énekelni a fürdőkádban, de ahogy mindenki elismerte volna, akinek egy csepp esze van, vagyis éppen egy cseppel több, mint a pöttöm bingónak, semmi esetre sem a gyerekek karácsonyi ünnepségére, meg a drága öreg községházára való. Alig csendült fel a refrén első sora, a legtöbb néző legyezgetni kezdte magát, és nyugtalanul mocorgott a helyén. A Burgess Line szolgáltatta a zongora kíséret, kisé csörömpölő és gépies lett, a káplán pedig fájdalmas arccal fordította el tekintetét, viszont a kemény arcok nagyon díjazták. A második verszak után a kölyök abbahagyta, és a kijárat felé kezdett sasszézni, erre a következő rövid duett csendült fel. A pöttöm bingó a tetőgerendákról visszaverődő mennydörgő hangon folytasd! A gyerkőc félénken nem szeretném. A pöttöm bingó mi lesz már te kis nyajás, folytasd vagy leváglak? Gondolom a kölyök gyorsan meghányta vetette magában az esélyeket. Arra juthatott, hogy mivel a színigazgató elég közel van hozzá, hogy beváltsa a fenyegetését, az lesz a legjobb, ha a kedvére tesz, és utána mossa kezeit, mert visszacsoszogott a színpad közepére. Ott idegesen vihogva megállt, lehúnyta a szemét, és azt mondta. És most, hölgyeim és ujjaim, felkéljem, gyes ide egy nagyságos ujjat, tiszteljen meg bennünket azzal, hogy enénekli a jefjényt. Tudják, nem tehetek róla, de vannak pillanatok, amikor barátság ide, barátság oda. Az jut az eszembe, hogy az ifjú bingónak egy bizonyos otthonban lenne a helye. Magam előtt látom a szerencsétlen flótást, ahogy kipattan az agyából a szikra, és melegen gratulál magának, hogy végre megvan az est fénypontja. Az öreg hűbér úr majd fickósan talpa ugrik, rágyújt a kuplére, és minden csupa jókedv meg vidámság lesz. Dalolás helyett azonban a drága Tressider, ami azt illeti, én nem hibáztatom érte, csak ült, vörösödött és túszadt. És amíg az alsó középosztály tagjai halotti csendben várták, hogy rájuk szakadjon a tető, egy másik tábor élvezte az ötletet. A kemény arcok csak úgy rikoltoztak a lelkesedéstől. Számukra ez valóságos nyalánkság volt. Ekkor a fények ismét kialudtak. Amikor néhány perccel később újra világos lett, a következő látvány tárult a szemem elé. A földes úr égnek álló orral és csordultig teli hócipővel masírozott kifelé családja élén, a Burgess Line